Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Hallgassátok meg Istenünk szent igéjét, kedves testvéreim, úgy, amint megírva található a tegnapi napra kijelölt újszövetségi szakaszban, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 19. fejezetéből, a 8. verstől a 20. versig terjedő szakaszból. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 19. részének 8. versétől a 20. verséig terjedő szakaszát leülve nyitott szívvel hallgassátok meg. Pál azután Efézusban eljárt a zsinagógába, ahol 3 hónapon át bátran szólt, vitázott és igyekezett meggyőzni őket az Isten országának dolgairól. Amikor pedig egyesek ellenálltak és nem hittek, sőt gyalázták az Úr útját az egész nép előtt, ott hagyta őket, a tanítványokat is távol tartotta tőlük, és minden nap egy Tirannosz nevű ember iskolájában tanított. Ez 2 éven át tartott, úgyhogy mindazok, akik Ázsiában laktak, meghallották az Úr igéjét. Mind a zsidók, mind a görögök. Isten pedig nem mindennapi csodákat tett Pál keze által. Úgyhogy még levetett kendőit vagy kötényeit is elvitték a betegekhez, és a betegségek eltávoztak tőlük, a gonosz lelkek pedig kimentek belőlük. Erre a vándorló zsidó ördög üzők közül is megkísérelték néhányan, hogy a gonosz lelkektől megszállottak felett kimondják az Úr Jézus nevét. Így szóltak: kényszerítünk titeket arra a Jézusra, akit Pál hirdet. Egy Szkéva nevű zsidó főpap 7 fia is ezt tette. A gonosz lélek azonban így válaszolt neki: Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok? Az az ember pedig, akiben a gonosz lélek volt, rájuk ugrott, legyűrte őket és föléjük kerekedett. Úgyhogy mezítelenül és sebesülten futottak ki abból a házból. Tudomására jutott ez minden Efézusban lakó zsidónak és görögnek, úgyhogy félelem szállta meg mindnyájukat, és magasztalták az Úr Jézus nevét. A hívők közül is sokan eljöttek, megvallották és elbeszélték ilyenféle mesterkedéseiket. Sokan, akik varázslással foglalkoztak, összehordták könyveiket, és mindenki szeme láttára elégették. Amikor kiszámították a könyvek értékét, 50 000 ezüst pénzre becsülték. Így az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és megerősödött. Istenünk lelke áldja meg ezeket a gyönyörű szavakat, jöjjetek, őt hívjuk segítségül imádságban. Mindenható örökkévaló Istenünk, te, aki csodáknak királya, fejedelme vagy, téged hívunk segítségül. Hiszen egy csoda véget gyűltünk ma is egybe. Ez a csoda pedig az, amire mi vágyunk, hogy te a láthatatlan, örökké való hatalmas Isten megszólítsál bennünket, porszem embereket. Megbocsásd a bűneinket, amelyeket az elmúlt héten is jócskán gyarapítottunk. És szeress bennünket, ahogyan édes atya a gyermekeit. És az is a vágyunk, atyánk, amit éppen most teszünk, hogy mi meg tudjunk szólítani téged. Ez sem kisebb csoda, mint az előző. Köszönjük neked, hogy te csodák királya, fejedelme vagy. Köszönjük, hogy hatalmas jelekkel erősíted meg a beléd vetett hitet. Ma is így van ez. Könyörögve kérünk, segíts, hogy tudjuk felismerni a hétköznapok apróságaiban azokat a hatalmas jeleket, amelyek te rólad árulkodnak, hogy a hitünkben egyre jobban megerősödjünk, hogy ne egy reményvesztett, csodát hiába váró, csüggett közösség legyünk, hanem ennek az erős Istennek, a csodák királyának, fejedelmének a népe, akik maguk is csodák között élnek, és aki csodák között él, az boldog, kiegyensúlyozott, az reménnyel tekint a jövőbe. Atyánk, irgalmazz, hadd legyen ilyen a te néped, mindenek ellenére, amik körülöttünk, vagy éppen bennünk is folynak, ne a reménytelenség, hanem a remény, ne a mi erőtlenségünk, hanem a te erőd győzedelmeskedjen. Ezt a csodát kérjük ma tőled, kérünk, részeltes ebben. Ámen. énekelt imádságunk a 470. dicséret, annak is az első verse. 470. énekünknek az első versével imádkozzunk. Úr Jézus, nézd le rám, jöjj, mosd le bűnömet. Az az ige, amely alapján Urunk szent lelkének a segítségét kérve és abban bízva az ő hozzánk szóló üzenetét hirdetni szeretném közöttetek, megírva található az imént már említett 84. Zsoltárban, annak is a 12. versében. A 84. Zsoltár 12. versében így szól hozzánk az Úr. Mert nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fedhetetlenül élnek. Foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet, egészen biztos, hogy amikor az egyház jövőjéről, fiataljaink vagy éppen ismerőseink hitéről elgondolkodunk, hogy hogyan is kellene őket hívni, megszólítani, akkor nem a módszerekre kell tennünk a hangsúlyt. Nem a módszerekben kell nekünk reménykedni, hanem elsősorban magunkon kell elkezdeni a missziói munkát. A hitben kell nekünk, akik már itt vagyunk az Isten gyülekezetében, előrébb haladnunk. Mert ha egy gyülekezetben megtérések vannak, akkor annak a gyülekezetnek van jövendője. A megtért hívő ember ugyanis Krisztus gyermekeként fog viselkedni, mint ilyen tanítható és önkritikus. Ez a három dolog kell, hogy a gyülekezet tagjainak a többségét uralja. Engedelmesség a Krisztus felé, taníthatóság a hit és az élet dolgaiban, és önkritika. Alázatos észben tartása annak, hogy bizony még én sem vagyok tökéletes. Ebből a hármasból aztán tettek következnek, amelyek Istennek tetsző cselekedetek lehetnek. Azért, mert a neki való engedelmességben, hibáimat felismerve, a nálam tanultabbra, tapasztaltabbra hallgatva, képes leszek a folyamatos megújulásra és fejlődésre. Persze fontos a misszió szempontjából az is, hogy milyen egy templom. Hogy milyen bibliafordítást használunk, hogy lehet-e legalább valamicskét érteni a felolvasott szövegből a mai embernek. Fontos az ének, a zene minősége, persze. De higgyétek el, hogy az egész, a legfontosabb, az egyház tulajdonképpeni reformációja mindig az igének a komolyan vétele. Megtéréssel, az engedelmességre, holtig tartó alázatos tanulással és önkritikával a gőgösség helyén. Az először hallott igéből értesültünk róla, hogy Pál, ahogyan más egyebütt is, Efézusban is először a zsinagógába ment, a helyi zsidó közösség előtt kezdte el hirdetni az Úr Jézus evangéliumát. Ennek a gyakorlatnak az volt az oka, hogy ezt már az Úr Jézus is pontosan ugyanígy tette. Hiszen ő is a zsinagógákban tanított, Jeruzsálemben pedig, még a templomban is. Hát a választott népnek lehetett és kellett volna az egyetlen igaz élő Isten igéjét a világ többi népe számára hirdetni, ahogy a 67. Zsoltárban énekeltük is. Ám közülük erre sajnos nem mindenki volt hajlandó. Sőt, a nagyobb hangúak kifejezetten a Krisztus ellenségeiként léptek fel az apostoli tanítással szemben. Milyen rettenetesen eshetett ez annak a Pálnak, aki megtérése előtt a zsidó hitében gyökerezően maga is üldözője volt a Krisztusnak és a híveinek. Milyen fájdalmas lehetett számára látni, elszenvedni, végigélni, hogy hogyan maradnak a téveigésben, Isten hitnek gondolva azt, ami pedig az Isten akarata elleni gonosz lázadás volt. Hiszen az Úr Jézus Krisztus az, akinek mondta magát, az élő Isten egyszülött fia. Így hát, aki őrá nemet mond, teljesen világos, hogy nem mondhat egyidejűleg igent az atyára. Hiszen az atya akarata volt, hogy Krisztus megszülessen és megváltson. Pálnak mégis azt kellett látnia, hogy hiába tanította a zsidókat éppen ő, aki maga is a törvényen, a zsidó hagyományokon nevelkedve élt évtizedekig, ezek a kvázi sorstársai végig sem gondolták azt, amit ő mondott. Amikor pedig egyesek ellenálltak, írja Lukács az apostolok cselekedeteiben, sőt gyalázták az Úr útját az egész nép előtt, Pál otthagyta őket, a tanítványokat is távol tartotta tőlük. Magyarul szakított a zsinagógai közösséggel, a Krisztust követők közössége Efézusban. Ezt Pál nem bosszúból, nem a saját egészségét védendő tette. Hajlamosak volnánk magunkból kiindulva talán azt gondolni, Pálnak elment a kedve ettől a kínlódástól, 3 hónap, na ja, elég hamar feladta. Egyáltalán nem erről van szó. Sajnos, bár az Isten igéjével és az egyházzal nagyon sokan úgy számolnak, ami úgy is meg lesz, majd ráérünk vele máskor később is foglalkozni, tehát ezzel szemben az igazság az, hogy Isten az igéjét azért nem kínálja vég nélkül mindenkinek. Mint amikor megyünk a piacon, és akkor oda lépnek hozzánk, hogy ezt azt tessék megvenni, de vegye meg, féláron odaadom. Az örök élet nem ilyen. Van a megkeresésnek ideje. És ha valaki ennek teljes erejével és gonoszságával ellenáll, akkor az Isten az ilyen ember életében azzal mutatja meg a maga hatalmát, és azzal próbálja meg kijózanítani az ellenfeleit, hogy az ajándékait innentől nem kínálja olyan nagy természetességgel, mint azelőtt. Mert nem kötelező a jót elfogadni. Aki a rosszat akarja választani, íme azt is megteheti. Ezek a zsidó hithez, de annak Istenéhez nem ragaszkodó emberek 3 hónapon át kapták az evangéliumot. De mivel az csak gonoszságot szült bennük meg lázadást, Isten arra indította Pált, hogy innentől már ne tegye olcsóvá, bocsánat a szóért, lesajnálhatóvá az igét. Hogyan is viselhetné, hogy azt, amiről ő tökéletesen meg van győződve, ami az ő élet célja, akivel ő boldogságban él, folyamatosan csak gyalázzák abban a közösségben, ahová ő az ige magvakat megy, hogy elhintse. Ott maradt Pál a városban, hallhattuk, még esztendőkön át. Így aki az evangéliumot kereste, az továbbra is megtalálhatta. Egyszerűen és könnyen. De ahol nem fogadták be, abból a közösségből tovább állt, és vitte magával azokat is, akik a Krisztus hívei lettek. Nem hagyta őket az Úr Jézus ellen lázadó zsinagógában. Kedves testvérek, bizonyos tekintetben azért ez nekünk is egy nagy figyelmeztetés. Válaszol-e az életünk arra, amit az Isten üzen nekünk? Nem 3 hónapja, hanem csak az én hangomon keresztül immár több mint 5 esztendeje. Vagy nekünk mindegy, mi hangzik? Megyünk a saját fejünk után? Nem vállaljuk a tanulást, a változást? Mi sem akarunk felnőni a feladathoz, mint egykor Izrael? Vigyázz, az, hogy jöhetsz a gyülekezetbe, az nem magától értetődő. Az nem azért van, mert adakozol, vagy mert van lelkésze a falunak, ezek a dolgok egy pillanat alatt megszűnhetnek. Az, hogy a lelkipásztor üzenetet tud mondani, ami neked is szól, az nem természetes, erre nem tudsz jegyet váltani. Meg kell becsülni azt, ha az Isten keres. Meg kell becsülni odafigyeléssel, meg kell becsülni tanulással az ilyen alkalmat. Íme az Isten olyan kegyelmes, hogy Pálnak ebben a harcos helyzetében, Efézusban a beszédet, az ige hirdetését még csoda jelekkel is megerősítette. Az itt gyakorolt gyógyítások esetében is az a legfontosabb szempont, amit nem lehet elégszer hangsúlyozni az ilyen történeteknél, hogy a gyógyító az nem Pál apostol, hanem maga az Isten, illetve az Úr Jézus Krisztus. Szóval nem varázserővel rendelkezett Pál. Sőt, az az erő, amely gyógyított, az nem is volt Pálnak a sajátja, aminek ő maga parancsolhatott volna. Isten a cselekvő. Isten csodái pedig a páli ige hirdetést hivatottak megerősíteni, alátámasztani. Nagyon elgondolkodtató egyébként, és nem is egyedi, ami a 12. versben van, hogy még Pálnak a levetett kendőit vagy kötényeit is elvitték a betegekhez, és a betegségek eltávoztak tőlük, a gonosz lelkek pedig kimentek belőlük. Lukács, aki leírta az apostolok cselekedeteiről szóló könyvet, sem jónak, sem rossznak nem értékeli ezt a gondolatmenetet, hogy a gyógyító által viselt tárgyak maguk is hordozhatják a gyógyító erőt. Ő csak tárgyilagosan leírja, hogy erre is volt példa, és ahogy hallhattuk, a dolog működött. Tehát bennünk, 21. századi felvilágosult nyugati keresztjénekben, protestánsokban azonnal felgyullad a kérdés. Már bocsánat, de hogyan gyógyítana az Isten egy embernek a kendője által? Hogy mégis értsük, hogy miről lehet itt szó, hadd említsem meg először is Kálvin János véleményét. Ő ezt írja az apostolok cselekedeteihez írott kommentárjában. Hogy Isten Pál kendőjével is gyógyította a betegeket, annak az volt a célja, hogy még azok is, akik sohasem látták azt az embert, távol létében alázattal fogadják el tanítását. Saját véleményünk az, hogy a pogány gyakorlat keresztjén köntösben még egy darabig tovább élhetett. Hiszen a mágiát gyakorló közösségekben máig is megvan az az elképzelés, hogy szellemi tartalmat, varázserőt a varázslóval kapcsolatba kerülő anyagok is hordozhatnak. És akkor ez nem ilyen csiribú-csiribá, hanem hogy megátkoztam, nem tudom, az autódat, és ha te abba beülsz, akkor valami bajot fog történni. Manapság is rengetegen gondolják ezt. Csak hát ennek a gondolatnak fokozatosan el kellett tűnnie Efézusból, és el kell tűnnie a mai keresztjének közül, sőt, az egész világból is el kellene tűnnie, átadva a helyét az élő Isten tanításának. Az pedig arról szól, hogy Pál apostol maga is csak egy eszköz. És Krisztus ereje gyógyít. És Krisztus ereje nem ruhákon, hanem szavakon át érkezik, egyenesen a mennyből, egyedül Krisztus akarata szerint. Adott esetben éppen Pálnak a bizonyságtételén keresztül. Ebben kellene bízni, és nem pedig abban, hogy a Pál ruhái, vagy más egyebei, amiket megérintett, vagy amire az árnyéka rávetült, az is gyógyító erővel bír. Az Isten ezt megengedte, de nem azért, mert egyetértett vele, hanem hogy így elkészüljön az út, hogy a pogány tévelygés átadja a helyét az igaz tanításnak. Hogy mennyire erről van szó, annak bizonyítéka a módszert úgymond leutánzó, de használni mégsem tudó főpap fiaknak és más egyéb mágusoknak, az ugyan le nem írt, de majdnem tragikus esete. Ez a 7 fiatal ember hiába akart Krisztus nevével, Pál hitére hivatkozva ördögöt üzni, a gonosz lélek ugyanis átlátott mindnyájukon. Ki szólt ebből a beteg emberből? Erre is van példa, az Úr Jézust is rendszeresen megszólították a démonok azokból az emberekből, akiket megszálltak. Na szóval megszólalt itt is a gonosz lélek, Jézust ismerem. Erre is figyeljünk, hány ember nem ismeri, a démon ismeri. Párról is tudok, erre is figyeljünk, vajon hányan vannak, akik ismerik valamennyire is az ige hirdetőt, a lelkipásztort egy gyülekezetben, és akkor még milyen távol esik a lelkipásztor egy apostoltól? A démon párról is tud, őt is ismeri. Na de már ne haragudjatok, de ti kik vagytok? Mit kerestek itt? Hogy gondoltátok ezt az egészet? Azon a helyen ugyanis Szkéva fiainak a hiteltelen szavain át nem akart az Úr Jézus gyógyítani. Mert az Úr Jézus nevének a hit nélküli kimondása nem okoz csodát, sőt büntetést érdemel. Mert a benne bízóknak a támasza az Úr Jézus. És az ő neve nem egy varázsige, ami magától működik. És milyen jó lenne, ha ezt manapság is ki megjegyezné. Mondjuk manapság inkább az a jellemző, hogy az emberek a bajban hívják az Istent, és én mondjuk elfogadom, hogy valamennyire tényleg hisznek is olyankor. De amikor megoldódik a probléma, sajnos az ilyen emberek el is felejtik a jótevőjüket. Azt hiszik, hogy egy kis Jézusozással majd legközelebb is meg lehet oldani a dolgot. Meg lehet kapni Istentől a segítséget, mintha az Úr Jézusnak a neve egy varázsige lenne. Isten nem áldja meg az ilyen szándékot. Mindenkinek segít, de csodáit mégis elsősorban a benne bízóknak adja, azért, hogy még jobban higgyenek. A csodák értelme, íme láthattuk a mai igéből is, mindig ez volt. Megerősíteni az élő Istenbe vetett hitet, ezért történnek a csodák. Szóval, ahol ennek esélye sincs, ott nem nagyon valószínű, hogy csodára sor kerülhet. Szkévának a fiai keresni akartak Krisztuson meg Pálon, hát kerestek is. Életveszélyt, meg sebesülést. Segít az Úr, mert irgalmas. Elmúlhat egy-egy baj, betegség. Viszont az élete az csak annak fog meggyógyulni, aki hisz az Úr Jézusban. És a cél mégiscsak ez, hogy az életem gyógyuljon meg. Hiszen a betegségek jönnek, mennek. Ha az egyik elmúlt, jön a másik. De ha az életem meggyógyult, ha Krisztus gyermeke lettem, akkor még ha egy betegségbe egyszer majd belehalok is, mert ez lesz mindnyájunk sorsa, ha az Úr Jézus nem tér elő vissza. Szóval, ha egy betegség megölne is, már most ennek ellenére is örök életem van. A Krisztus hitnek végül is mindig letagadhatatlan változása jele. Megjelent az evangélium, azon nyomban kétfelé oszlott Efézus lakossága. Voltak, akik hittek, voltak, akik fellázadtak, és harcot indítottak ellene. Előbb-utóbb mindenkinek, aki találkozott Pállal vagy egy általa meggyógyított emberrel, és az általa hirdetett evangéliummal döntést kellett hoznia. Krisztussal vagy ellene élem az életemet tovább. Ezt a helyzetet mi sem kerülhetjük el. Ha nem akarunk kimaradni Krisztus áldásaiból, mindabból, amit ő nekünk hozott, akkor elengedhetetlen döntenünk, illetve a döntésnek megfelelő életet élni. A régi életünkkel való szakításnak egészen odáig kell elmennie, ameddig Efézusban. Hogy nem csak elzárják, félreteszik, hanem szénné égetik a varázskönyveket. Pedig az óriási áldozat volt, hiszen le is írja Lukács, hogy 50 ezer ezüst pénzre rugott az elégetett könyvek értéke. Egy ezüst pénz, csak hogy értsük, egy napszámosnak az egy napi bére. 50 ezer napszámnyi érték. De ők mégsem sajnálták füsté és hamuvá tenni ezt a hatalmas összeget, pedig el is adhatták volna, és akkor legalább a pénzük megmarad. Nem. Tudták, hogy ezt nem lehet. Mert akik megtértek, megértették, hogy már nem varázsolhatnak, mint korábban. És másnak sem ajánlhatják ezt az utat, és nem adhatnak hozzá eszközt és segítséget. Egyszer és mindenkorra leszámoltak a korábbi életükkel, és annak jellemzőivel is, és nem terjesztették tovább a bűnt. Hát aztán nagy csapás lehetett ez a többi efézusi számára, akik viszont továbbra is szerettek volna varázsolni, sőt, akik nagyon féltették az efézusi kultúrát. Kevéssé ismert talán, hogy az ókori világ hét csodájából az egyik, az az efézusi Artemis templom volt, amellyel kapcsolatban aztán a mai igében az ötvösök lázadásáról olvashattunk. Szóval volt mit félteni a kultúrán, ha emberileg nézzük annak idején Efézusban. Csak hát amikor az igazság megérkezik, akkor a hazugságoknak menniük kell. És nem kulturális kérdés a kereszténység, hanem az igazságnak, életnek és halálnak a kérdése. Most is, mindenkor, amíg ez a világ fennáll. Manapság mégis egy furcsa jelenségnek lehetünk, egyelőre csak néha a tanúi. Hallani ilyesmiről, bár én személyesen még nem találkoztam ilyennel, de hallani róla, hogy vannak olyanok, akik az Európában nagyobb méretekben megérkező iszlámhoz európai emberekként csatlakoznak. Ők valamikori keresztjén, katolikus, evangélikus, református családok gyermekei, unokái. Ki is mondják? Csalódtunk. ebben a megfáradt évszázados kereszténységben. Sokkal jobban tetszik nekünk a fiatalos, mindenre elszánt, minden kérdésre egy mondatos választ nyújtó iszlám. Igen, a dolgok oka a háttérben nagyon könnyen meg lehet, hogy tényleg ez. Hiszen amennyit ők a kereszténységről tudnak az újságokból vagy egy-egy ismerőstől, az alapján veszett ügynek gondolják. Attól azonban még nem az. A dolog természete már csak olyan, hogy amikor valami megszokott régi mellé megérkezik valami új, akkor mindig vannak, akik kipróbálják. Az Artemis meg a zsidó kultusz mellé is megérkezett annak idején Pál tanítása Efézusba, felforgatva úgymond az évszázados kultúrát. Bizonyos emberek próbát tettek vele, ahogyan ma az iszlámnak is adnak esélyt eredetileg keresztény családok tagjai. Kedves testvérek, a kettő nem ugyanaz. Mert a keresztény tanítás igazságát azt nem az bizonyítja, hogy amikor Efézusba Pál megérkezett, akkor voltak, akik odaálltak mellé. Ilyen alapon igaz lehet a kommunizmus, a fasizmus, stb. Milliók álltak mellé. Nem ez bizonyítja a Krisztus igazságát. Az bizonyítja egyes-egyedül, hogy maga az Isten erősítette meg lelke által a híveit, hogy az ő szavai szín igazak. Ez a mi válaszunk erre a felvetésre. Nem arról van szó, hogy Mohamedben megjött egy újabb, még cizelláltabb igazság, hiszen ők is használják az Ó és az Új Szövetséget, talán ismerős dolgot mondok. Tehát magukról ők nem gondolják, hogy valami egész más tanítanak, mint mi. Mégis lényegi különbség van, pont ugyanaz, mint a zsidó hittel, ők a Krisztust nem vallják az Isten fiának. És innentől fogva nem vagyunk egy hiten velük, mert mi a Szent Háromság Istenben hiszünk. Szóval lehet, hogy vannak, sajnos talán lesznek is olyan emberek Európában, akiknek a helye üres egy német, francia, holland, katolikus, református templomban, a mecsetek meg épülnek, lehet, hogy lesznek ilyenek. De ezek a dolgok nem azt bizonyítják, hogy való igaz, hogy a kereszténység kiszenvedett, jött helyette valami jobb, mint amikor a régi autónk tönkremegy, és veszünk helyette egy jobbat. Nem erről van szó. Az Isten erősítette meg a híveit Efézusban, hogy az ő szavai színigazak, és ezek az emberek szénné égették az 50 ezer napszámnyi könyvet. És megváltozott az életük. Na hát ezért kellene nekünk is sokkal nagyobb erővel és örömmel hirdetni, és megélni a kereszténységünket, hogy a fiatalságunk bennünket ne csak ózsdi templomban bóbiskoló, értelmetlen közösségnek tartson. A Krisztusunkat pedig egy erőtlen történelmi személynek, hát igen, volt valami Krisztus, felszegezték. Mert a Krisztus ma is ugyanaz. Mert aki hozzá megtér, annak úgy változik meg az élete mindörökre, ahogy ezeknek a varázskönyveknek a füstjét elfújta a szél, a hamuját pedig kidobták. Végérvényesen lezárták ezek az emberek a varázsló, a Krisztus nélküli korszakot az életükben. És ebben olyan erő volt, hogy az egész települést két felé osztotta. Muszáj volt mindenkinek állást foglalni, Krisztussal vagy ellene. Az Efézusban megtért emberek tehát gyakorolták azt a hármas folyamatot, amelyről az igehirdetés elején szóltam. Sokfélét lehetne még hozni, szeretjük ezt a hármat, ez egy bibliai szám, talán még meg is lehet jegyezni, ezért éreztem úgy, hogy már ez a három lesz nekünk a segítség. Szóval először is megtértek az Istenhez ezek az efézusiak, azaz folyamatos, élő kapcsolatba kerültek ő vele. Nem csak leveleztek, nem csak táviratot írtak születésnapra, karácsonyra, hanem folyamatos, élő kapcsolatban voltak az Istennel, akit addig nem is ismertek. Aztán taníthatók lettek, és ebből az következett, hogy folyamatosan egyre inkább belátták, beismerték, hogy mi minden van az életükben, ami teljesen összeférhetetlen a Krisztus igéjével. És ezzel együtt önkritikusak is lettek. Mert amit megtanultak, azt nem csak másokon kritizálták. Nem úgy írta Lukács, hogy a gyülekezetben lévők elkezdték mondani a többieknek, égessétek el a varázskönyveiteket, mi a mieinket bezártuk a hátsó szobába, de ti égessétek el. Nem így viselkedtek, amit megtanultak, azt először magukon végezték el. Ami ellenkezett Krisztus igéjével, azt készek voltak elhagyni, felégetni az istentelen utakat maguk mögött. Persze ezzel a viselkedéssel, ahogyan aztán a mai napra rendelt ige az apostolok cselekedeteiből leírja, a 23. verstől kezdődően, kiderül, hogy az üldöztetés csak még erősebb lett, egy hatalmas lázadást szítottak, már nem csak a zsidók, hanem az Artemis kultusz hívei is Pál és a gyülekezet ellen, mert hát a Krisztusról mindenkinek döntést kellett hoznia. Vagy elfogadó, vagy ellenálló döntés. Akik pedig halogatták ezt a döntést, mert mindig vannak ilyenek, azokat előbb-utóbb beszippantja az ellentábor. Na de hát mi a reménysége a Krisztus ellenségeinek támadásában élő keresztjén embernek? Amit a Zsoltárból hallottunk. Nap és pajzs az Úr. Kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fedhetetlenül élnek. Az Isten a mi napunk. Ez nem csillagimádat. A Biblia mindenfajta csillagjóslásnak, asztrológiának, horoszkópnak és csillagimádatnak ellentmond. Nem gyakorol ilyet a keresztény ember. Isten mind nap azt jelenti, hogy tőle jön minden jó. Hogy ő a világosság, hogy ő mindenhonnan észrevehető. Az ő hatása az egész világon mindenütt érződik. Pajzsunk is az Isten. Ő az, aki minden támadással szemben eredményesen megvéd. És a támadások ellenére is teljes életet ad. Nem vonja meg javait azoktól, akik fedhetetlenül élnek. Ez tehát az egyház, a mai misszió útja. Egyénileg és közösségként is sokkal komolyabban venni a hitünket. Megtérni, azaz vállalni, felvállalni a Krisztussal a kapcsolatot. És tényleg abban élni. Aztán taníthatóvá válni. Ez egy református erény, a docilitás. Taníthatóság. Nem úgy jövök a gyülekezetbe, hogy én már mindent tudok, hanem úgy, hogy vajon mi minden van még, amire az Isten meg akar tanítani. Taníthatóvá kell válnunk, feladni azt a nézetet, hogy mindent én tudok a legjobban. Végül pedig önkritikussá kell válnunk. Őszintén beismerni az Isten, és legalább saját magam előtt, hogy sok bűnöm, hibám van. És fel kell vennem ezekkel a harcot, ahelyett, hogy mindig megmagyaráznám őket. Most fáradt voltam, más is így csinálja, soha többet ilyet. Ne magyarázd meg, égessen a bűn, vedd fel vele a harcot. Aki így tesz, annak nap és pajzs az Úr. És az ilyen ember élete mások számára is segítség lesz a Krisztust megtalálni, mert ő ma is ugyanaz. Égessük fel hát hitetlenségünk még meglévő útjait, éljünk végre a Krisztusnak. Amen.